Június 4-én, hogyha valaki Csép Éva Andrea parlamenti képviselő Facebook oldalára rákeresett, a hivatalos Facebook oldalára, akkor ezeket a gondolatokat olvashatja. Elég a szavakból, ideje cselekedni. A bántalmazott nők védelme nem lehet politikai kérdés. Mi törvényhozók túl kell lépnünk a politikai nyilatkozatokon, és valódi, működő szabályokat kell alkotnunk, olyan törvényeket, amelyek segítenek azoknak a nőknek, akik bántalmazó környezetből jönnek, hogy senkinek ne kelljen többé meghalnia. Ezek a szavak már akkor is ütöttek, látván ugye, hogy az utóbbi időben nem egy, nem kettő, többféle visszaélés is történt, de hát az egyik legdrámaibb ugye az a hölgynek a halálesete volt, amely bizonyít fölborzolta a kedélyeket. Egy nagyon fiatal, 23 éves terhes nőről van szó, és már akkor utána írtam Csép Éva Andreának, hogy ha valamikor ideje van, akkor kérjük szépen, hogy jöjjön be egy kicsit hozzánk beszélgetni. Régen nem beszéltünk az erőszak kérdéséről, a nők bántalmazásáról. Szeretettel köszöntelek, jó reggelt!
Jó reggelt, köszöntöm én is a hallgatókat, és hát sajnálom, hogy ilyen téma kapcsán is ilyenkor vagyunk itt, de látod, Kinga, pont ez az, amit többször is megbeszéltünk mi ketten is, hogy miért kell egy tragédiának megtörténnie ahhoz, hogy megint kezdjünk róla beszélni. Mindig úgy van, hogy látjátok, hogy ha tetszik, ha nem, valami borzalom bekövetkezik, és akkor a fókusz megint rákerül a témára. Másképp, hogyha a női jogvédőként megszólalsz, akkor folyamatosan akár ki vagy téve a közösségnek a bántalmazás, a verbális bántalmazásnak, hogy mi ez a nővédés, miért kell folyamatosan, másokat is bántanak, és itt vannak közöttünk, de meg kell halnia egy fiatal anyának. Egy gyereknek édesanyja nélkül kell maradnia, egy gyerek nem születik meg emiatt, és ilyen borzalmas tragédia, amely ténylegesen most nagyon-nagyon megrengette a közösséget. Látjuk azt, hogy Bukarestben igaz felvonulás volt, a női jogvédő egyesületek felvonulást szerveztek a kormány előtt, és egy nagyon-nagyon jó hangulatú tüntetés. A hangulatot úgy értsed, hogy azok a nők jöttek, akik a nőkért aggódnak, de ott voltak férfiak is. És hogy azt látjuk, hogy ezek a jelenlétek, amelyeket most már látunk, hogy a férfi kollégák és a férfiak is kiállnak ezekben az ügyekben, ez már sokat számít. De pontosan úgy a parlamentben a múlt héten is a felszólalásomban érdekes volt az, hogy ez a téma kapcsán csak nők szólaltak fel. És hogy ezt jegyeztem meg utána a kollégáknak, hogy mennyire érdekes az, hogy amikor női jogokról beszélünk, vagy egy meghalt egy nő, nem politikai nyilatkozatoknak kell ezt tekinteni, hanem arról kell beszélni, hogy mit lehet még jobban szigorítani, biztonságosabbá tenni, hogy az anyák éljenek, a kislányok felnőjenek, a nagymamák ott lehessenek.
Rengetegszer beszéltünk erről a kérdésről, és az egyik legfontosabb üzenet számomra a nem magánügy. Ugye ez kampányszlogánként is nagyon sokszor már elhangzott, hogy a bántalmazás, a szexuális erőszak, a gyermekbántalmazás, vagy amúgy önmagában ez a tematika nem lehet magánügy. Nagyon sokszor hallom még mindig a környezetemben valahogy, mintha vagy nem lennénk érzékenyek ezekre a témákra, vagy pedig inkább becsukjuk a szemünket, nem szeretünk a tudomást venni, nem szólunk bele, a mellettünk élő magánéletében nem fogalmazzuk meg a véleményünket, akár egy súlyosabb vagy kevésbé súlyosabb ügy kapcsán eltekintünk ettől a helyzettől. Most, és teljesen igaza van akkor, amikor azt mondja, hogy milyen jó volna nem csak ilyen esetek kapcsán beszélgetni, de akkor mi van most? Tehát, hogy melyek az előrelépések, mondjuk tegyük fel 3-4 év távlatából nézve, mert ez egy nagyon hosszú procedúra, és hol vagyunk megakadva? Tehát mi kellene történnie ahhoz, hogy ahogy itt a felszólalásba is megfogalmazta, hogy valódi jogszabályok működjenek?
Tehát, hogyha visszagondolunk, és fontos az, hogy honnan indultunk és hova értünk el. 22 évvel ezelőtt nem beszéltünk távoltartási rendeletről. Nem beszéltünk családon belüli erőszak áldozatainak a védelméről. 22 évvel ezelőtt. És lépésről lépésre nekifogtunk kiépíteni, megírni a jogi keretet arra, hogy nagyobb biztonságot tudjunk adni azoknak a személyeknek, főleg nőknek és gyerekeknek, akik otthon, a családi környezetben, ahol biztonságban kéne legyenek, ahol fel kéne töltődjenek, ahol nem betonpárnára kéne lefeküdjön minden este, és azzal a félelemmel, hogy ki tudja, mi lesz velem éjszaka. Ezek a helyek, ezek biztonságosak kell legyenek. És akkor szigorítsuk meg a törvénykezést, hogy bárki, aki bizonyos környezeti impulzusokból kifolyólag, természetéből kifolyólag bántalmazásra gondol is már, tudja azt, hogy olyan jogi keret van, és olyan súlyos következményei vannak ennek, hogy kétszer is meggondolja, mielőtt ezt megteszi. Tehát jogi asszisztencia. Ingyenes. Mert hogy nagyon sok esetben azért nem tudnak segítséget és jogi segítséget kérni, hogyha már rászánja magát az áldozat, hogy neki segítségre van szüksége, és akár ki akar lépni a bántalmazó kapcsolatból, akár el akar válni, hogy nincs pénze. Mert hogy nem csak bántalmazva van, hanem gazdasági függőségben is él az illető személlyel szemben. és akkor emiatt, mivel nincs pénze, nem tud ügyvédet fogadni, nem tud segítséget kérni, nem tudja, hogy hova kell mennie, és pontosan emiatt a törvénymódosításunknak köszönhetően maximum 5 bruttó minimál bérnek megfelelő összegig ingyenes jogi asszisztenciát is kapnak. Ezen kívül, hogyha kis jövedelmű, akkor pedig ingyenesen jár neki a jogi asszisztencia a törvényszéken is. Tehát, hogy legalább 5 bruttó minimálbér. Ez már nagyon sokat számít, mert legalább ez az összeg elszámolható az ügyvédi költségekre. Azon kívül, hogyha visszafele megyünk még egy lépést, azok a személyek, akik családon belül erőszak áldozatai, azoknak az alkalmazása esetében egy 2250 lejes 12 hónapi támogatást kap az állam részéről az az alkalmazó, aki legalább 18 hónapig megtartja a munkahelyén. Az a nő, aki kilép a bántalmazó kapcsolatból, munkahelyet kell lehet cseréljen, akár el kell költözni egy másik városba, talpra kell álljon, munkahelyre van szüksége, hogyha az alkalmazó 2250 lejt kap, hogy segítségként, hogy ezt az illetőt alkalmazza, akkor valószínű, sokkal könnyebben fog tudni elindulni az új életében, az új útján. És ezt most pontosan a héten tettem fel a kérdést a minisztérnek, mert a módszertan az most kell kijöjjön, tehát a napokban kell kijön, hogy hogyan fogják ezt bizonyítani a nő, az illető személy, hogy ő családomban erőszak vagy bántalmazásnak az áldozata. Úgy, ahogy az 55 év fölöttiek, a túlfiatalok, tehát ezek az úgynevezett sérülékeny közösségek, tudod? Tehát van két olyan dolog már, ami a saját talpraállást, a boldogulást, a gazdasági függetlenségnek a kialakítását segíti. Mert sok esetben azért bírják és azért ülnek a bántalmazó kapcsolatban, mert mit szólunk, hogyha elmegyek a gyerekekkel, mit szól a családom, hogyha elválok, mi lesz velem, mert nem lesz, amiből kenyeret vegyek az asztalra. Ezek mind olyan
dolgok. Jogos kérdések.
És jogos kérdések. Tehát... Pontosan ezért ez például két olyan intézkedés, olyan törvénymódosítás, amely már segít. De utána pedig van a tájékoztatás. 2025 egyes számú törvénye az, amely, képzeljétek el, az arról szól, hogy kötelezően tájékoztatni kell a családon belüli erőszak jeleiről a közösséget. Ezt orvosi rendelőkben, magánorvosi rendelőkben, családorvosi rendelőkben meg kell tegyék, kórházakban. Családorvosnak kötelezően az illető beteg kartonjába be kell vezetni, ha bántalmazásra utaló jeleket lát, vagy tudomása van róla. Azon kívül a tévének rendszeres kell ilyen tájékoztató anyagokat közölni, és ami szerintem nagyon jó, hogy a helyi hatóságok kötelesek évente jelentést nyilvánosan kifüggeszteni, mi történt az illető településen, mi volt az elmúlt egy évben, hány eset volt, hogy voltak megoldva, mi történt. Plusz a buszmegállók és az autóbuszokban is fel kell tüntetni ilyen tájékoztató jellegű információkat. Ezt minden önkormányzat, aki a távolsági buszszolgáltatóval szerződésben van, meg kell beszélje, hogy milyen formában történik ez. Bukarestben van olyan, hogy a busz jegyre rá van írva az ingyenesen hívható zöld szám. Mert hogy nagyon sok esetben ezek a bántalmazott nők minden egyes jelét el kell tüntessék annak, hogy ők akár próbáltak segítséget kérni. Azért, mert az illető bántalmazó folyamatosan ellenőrzi a telefonját, a pénztárcáját, a számláit, a Facebookját, a postafiókját, a beszélgetéseit, a pénztárcájában a papírokat. És ezért minél kisebb papíron kell legyen az a segítségnyújtásos portálnak akár az elérhetősége és a telefonszám, vagy akár egy buszjegyen, ami ott van, de nem tudja azt mondani, hogy neki erre van szüksége. Tehát, hogy ez egy másik intézkedés. Azon kívül pedig szükség esetén szociális lakásoknak a kiutalásában elsőbséget élveznek azok a nők, akik családon belül erőszak áldozatai, mert hogyha menekülni kell, és nem megy egy központba, igaz, ahol megkapja a jogi, egészségügyi, szociális asszisztenciát, akkor el kell költöznie valahova. És akkor ezek a szociális lakásoknak a kiutalásában egy hosszú feltételrendszer van. Tudjuk, hogy milyen előírásoknak kell megfeleljenek. Ők ez esetben is elsőbséget élveznek. Tehát vannak olyan intézkedések, amivel lábra tudjuk állítani, és az elektromos nyomkövető. És csak 5-öt mondtam el. De az elektromos nyomkövető most már egész Románia területén használható. És arra jöttem rá, hogy mi politikusok is borzalmas nagy felelősséget viszünk a hátunkon, mert 4 évet dolgoztunk azon, hogy kialakuljon ez az elektronikus nyomkövetőrendszer, Romániában a belügyminisztérium megszerezze, megvásárolja ezeket a nyomkövetőket, és most azon kell dolgozzunk, hogy használják is őket. Mert Az áldozatok sok esetben visszautasítják a nyomkövetőnek a hordását. Van egy adatom, nem tudtam hozni csak egészen az első 4 hónapra, tehát 25 első 4 hónapjára, tehát 726 lábbilincset szereltek fel, és 2623-at utasítottak vissza. Tehát a bíróság elrendelte, vagy a rendőr elrendelte a viseletét, de nem kötelezheti.
Mi az oka ennek? Vagy lehet-e ezt tudni?
Én azt mondom, hogy nagyon sok esetben tájékozatlanok az áldozatok. Most ez miről szól? A filmekben is láttátok, hogy milyen. Tehát van egy műanyag lábbilincs, ami a bokára van szerelve látható formában. Ennek az a lényege, hogy látszódjon, hogy az illetőnek távoltartási rendeletet monitorizáló készüléke van. Ha például nekem kiállítanak egy távoltartási rendeletet, ami azt jelenti, hogy én 100 méteres körzetben nem mehetek hozzád közel, mert veszélyt jelentek a te életedre, és nem hívhatlak telefonon és ilyen, akkor elrendelik a lábbilincsviseletet, én elfogadom ezt, az elkövető, az illető agresszor kötelezve van, hogy ezt viselje, ameddig tart a távoltartási rendelet, nekem pedig egy kis telefon van a táskámba. Ugye kell elképzelni, hogy egy olyan 15 centis telefonocska, azok a kicsi régi telefonocskák, amely egyenes kapcsolatban van a rendőrséggel. És méri folyamatosan a távolságot a két eszköz között. Tehát én a táskámban diszkrét helyen tudom vinni azt a kicsi telefont, egy fontos, legyen internetjel, és legyen feltöltve. És ahogy az illető agresszor közeledik, becsipog nekem, hogy vigyázzak, mert veszélyben vagyok, becsipog a rendőrségnek is. És a rendőrség rögtön hív engem telefonon, hogy ellenőrizze. Jól vagyok, minden rendben van, szükségem van a segítségre. És nem tudom megérteni azt, hogy miért nem tudják elfogadni, miért nem kérik ezt a biztonságot, mert a távoltartási rendeleteknek több mint fele, egyharmada, 4160-at írtam fel, tehát ez volt megint első 4 hónapos statisztika, és abból 1600-at nem tartottak be. Úgy, hogy a távoltartási rendelet megszegése, hogyha a rendőrségen jelentve van, mert figyelem, van, aki nem jelenti ezt, az 6 hónaptól egészen 5 évig terjedő börtönbüntetéssel is járhat.
Többször is találkoztam sajnos olyan helyzetekben, leginkább a vidéki környezetben élő bántalmazott nőkkel, hogy kértem, hogy akkor jöjjön vásárhelyre, próbáljuk meg megoldani a helyzetet, és a válasz az volt, hogy félek, mi lesz a gyermekekkel, úgyis a rendszer olyan, hogy majd ide fogok visszakerülni, akkor a bántalmazó férj ugyancsak bántalmazni fogja, sőt, még ingerültebb lesz, mert lásd ugye rendőrséghez, vagy hatóságokhoz fordult. Nem tudom, hogy mi lehetne erre a megoldás. Azt viszont érzem és látom, hogy nagyon sok minden történt pozitív értelemben, és azért is szerettem volna, hogyha erről külön tudnánk egy kicsit beszélni, viszont azt is látom, hogy ez a fajta félelem és szorongás, ez hihetetlenül nagy úr. És nagyon sokan úgy vannak benne egy bántalmazó kapcsolatban, hogy nem is gondolják, hogy az bántalmazó kapcsolat. És ez a legveszélyesebb, és itt jön szerintem például a médiának a nagy-nagy felelőssége, hogy milyen információkat közöl, hogy vannak-e jó szakembereink, hogy ott tudnak-e lenni esetleg a pszichológusok, persze, még egyszer mondom, nem mindenki jut hozzá alapjáraton ezekhez a szolgáltatásokhoz, de hogy tudunk-e róla beszélni, lásd a mai beszélgetés is, hogy eljut-e az információ ahhoz, ha most valaki hallgat bennünket, és úgy érzi, hogy fizikai, verbális, vagy bármilyen bántalmazásnak a mindennapi elszenvedője, akkor van megoldás. Most ezen lehet dolgozni? Több sebből vérzik ez a kérdés, hogy szokták mondani.
Szerintem nagyon sokan fel kell szólaljanak a témáról. Nagyon sokan el kell mondják akár olyan bántalmazott személyek, akik már helyrehozták az életüket, hogy saját tapasztalatról meséljenek.
Vannak jó példák?
Vannak jó példák ellenben. Van az is, hogy az illető bántalmazó férj, volt férj, utána bíróság elé citálja, mert nyilvánosan elmondja, hogy mi történt az ő életében. És hogy én azt gondolom, hogy nem félni kell. Én azt mondom, hogy minden nő, aki felvállalja azt, hogy bántalmazott és segítséget kér, az a legbátrabb nő. Előttem nagyon bátrak ezek a nők, mert úgy, ahogy mondott, tele vagyunk társadalmi megbélyegzéssel. Jaj, biztosan azért verte meg a férjem, mert rövidebb szoknyát vett, mert elment a céges buliba, mert nem melegítette meg a levest, és nem tette ki eléje, mert elment vásárolni, és nem szólt neki, stb. Számos ilyen dolog és helyzet van. És az első legfontosabb dolog az, hogy ne az áldozat hibáztatást csináljuk. Mert hogy ebbe a hibába esnek bele nagyon sokan, hogy amikor egy bántalmazott nő mer segítséget kérni, és elmerem mondani neked, Kinga, hogy én a tegnap képzeld el, hogy jártam, akkor te ne rögtön azzal gyere, hogy de mit csináltál, hogy ezt kiváltottad belőle, hanem azt mondd, hogy én miben tudok neked segíteni. Menjünk el együtt, nézd meg, tudom, hogy hova kell fordulni, nézd meg, hallottam a Vásárhelyi Rádióba, hívjuk fel, nézzünk utána, hol keresünk még információt. Tehát, hogy szükséged van-e, hogy egy napra gyere hozzám? Vigyem el a gyereket most veled együtt az óvodába, egy kicsit legyünk együtt. Tehát, hogy ezeket a dolgokat kell gyakorolni az áldozatokkal, és semmiféleképpen sem a hibáztatást. Ez segít neki a legjobban azon, hogy erőt adjunk neki, és tovább tudjon lépni, és akár lépjen és kérjen segítséget, merjen hatóságokhoz menni. Itt olyan van, hogy rögtön kell menni, igaz, látleleteket készíteni, mert ha nincs látlelet, akkor nem tudják bizonyítani, hogy erőszak áldozata, szexuális erőszak áldozatánál például nem szabad mosdani, ruhát cserélni, rögtön el kell menni látleletet készítetni, más esetekben hangfelvételeket kell készíteni. Sajnos ráz a hideg mindig, amikor erről beszélek, de azt mondom mindig a nőknek, hogy kéznél kell legyen a telefon, és most már annyira okos telefonjaink vannak, készítsenek hangfelvételt, készítsenek videófelvételt, és próbáljanak azonnal utána feljelentést tenni. Nem lehet tűrni azt, mert ahol az első pofon elcsattanott, a második pofon is nagyon-nagyon gyorsan jött. És nem fog ez megszűnni. Tehát itt, hogyha mi ezekben tudunk segíteni, kell segíteni, másrészt pedig az, amit én gondolok, hogy fontos az, ahogy te is mondod, a tájékoztatás. A tájékoztatás olyan szinten, hogy felismerjük azt, hogyha mi gazdasági agressziónak az áldozatai vagyunk, pszichés agressziónak az áldozatai vagyunk, szexuális agressziónak az áldozatai vagyunk, párkapcsolaton belüli szexuális agressziónak az áldozatai vagyunk, azon kívül munkahelyi zaklatásnak az áldozatai vagyunk. Tehát ezek mind olyanok, amelyeket most már törvény is tartalmaz. Tehát, hogy mi folyamatosan évről évre betettük a különböző formáit a bántalmazásnak. És ez nagyon-nagyon nagy előrelépés volt, hogy legalább tudnak hivatkozni utána a bíróságon arra, hogy ez történt. De azt se viseljük el, hogy otthon kamerával figyelnek folyamatosan, és minden lépésemről felvétel készül, hogy akkor hova mentem, hova nem mentem, miért nem fektettem le a gyermeket pontosan 2 órakor, csak 2:20-kor. Ismerjük fel azokat a jeleket, hogy ezek, kedves hölgyeim, már bántalmazásnak a jelei. Hogy elmentem vásárolni, és a számlán 25 lei volt, és el kellett számoljak, hogy a 100 lejből a 25 lejig hol van a pénz, és folyamatosan kell bizonyítsam azt, amit én vásárolok, ez már szintén bántalmazásnak a jele.
És hányszor hallom azt a mondatot ilyenkor, hogy de nem ver meg. Tehát, hogy benne maradok egy kapcsolatban, leginkább a gyermekeimért, ezt szoktam a legeslegjakrabban hallani a környezetemben, nem bántalmazott oly módon, hogy nem ütött meg soha, milyen nagy vonalú a mellettem élő társ, mert leteszi a fizetését, a hazajön időbe, és stb. Soroljuk, és gyakorlatilag mindent meg tudunk magyarázni, miközben a szívünk mélyén érezzük, hogy valami nincsen rendben. 1000 ilyen példa van a környezetünkben, szűkös tárgyabb környezetünkben, nem beszélve a rengeteg szexuális zaklatásról és erőszakról. Az utóbbi időben az online sajtóban rengeteg tényfeltáró cikk jelent meg azzal kapcsolatosan, hogy különböző intézményekben vagy csoportokban milyen szintű zaklatások történtek. Itt van konkrétan előttem egy cikk is, kiskorú lányok elleni többször is szexuális erőszak miatt tartóztattak le 2-3 széki férfit úgy, hogy az áldozatok anyjának tudtával és támogatásával került sort mindenre. A kérdés az, hogy mi történik ebben az esetben, és továbbra is tudják-e az érintettek, hogy hová kell fordulni. Telefonszámok vannak, elérhetőségek vannak, erről egy picit beszéljünk, hogy hol húzhatjuk meg ezt a vészharangot.
Az előző kérdésedhez van még egy gondolatom, ami szerintem fontos, az az, hogy otthon milyen modelleink vannak, és a fiainkat és a lányainkat hogyan neveljük. És ezt azért tartom fontosnak kihangsúlyozni, és az unokáinkat, hogy első perctől kezdve a gyerekekbe az egymás iránti tiszteletet kell nevelni. És nem csak a lányoknak, hogy viselkedj, hanem a fiúknak is, hogy hogyan kell viselkedni a kislánnyal, és hogyan kell viselkedni kapcsolatban. Nem mindenhol tökéletes a párkapcsolat, ahol felülnek ezek a gyerekek, de akkor az iskola a másik, ahol úgy szintén figyelni kellene arra, hogy hogyan tudjuk ezeket a gyerekeket, a jövő fiataljait felkészíteni. Mert amikor azt mondom, hogy mentalitásváltásra van szükség, és ez egyértelműen erről van szó, akkor nem biztos, hogy a 40-50 évesekkel már el tudjuk érni ezt a mentalitásváltást. Általában a fiatalok azok, akik sokkal könnyebben figyelnek erre, és utána pedig sokkal könnyebben látják meg, hogy hogyan lehet másképp élni. És itt van például az egészségügyi szexuális nevelés témakör, amikor ténylegesen úgy a kislányokat, mind a fiúkat meg tudjuk tanítani arra, hogy hogyan tiszteljed a másikat, melyek azok a dolgok és a távolságok, amikor én még biztonságban vagyok, és amikor te már túllépted a határaidat, merjem jelezni neked, hogy nekem már kényelmetlen az, hogy egy megfogod néha a nyakamat, megcsiped néha a fülecskémet, és azt mondod nekem, hogy milyen jó ügyes vagy te, kicsit akármilyen valami, hogy elfogadom-e, szóvá teszem-e vagy sem. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez is fontos, hogy a gyerekeknek a nevelése. És akkor visszatérek arra, hogy hogyan tudunk információt kérni. Az első és a legfontosabb az, hogyha valaki életveszélyben van, azonnal 112-t kell hívni. Nem kell gondolkozni, mert az 112 az, amely ebben a helyzetben kijön. A rendőrök a helyszínen vannak, kockázatfelmérő kérdőívük van, amennyiben veszélyben látják az áldozat és a gyereke életét, azonnal eltávolítják az elkövetőt. Figyelem, hiába közös az otthon, hiába saját tulajdon, hogyha életveszély van, akkor a rendőrök azonnal elviszik. És nem elviszik, hanem azt mondják, hogy hagyja el a lakást, mehet bárhova, ellenben, hogyha nincs hova menjen, akkor hajléktalan szállásra elviszik, és 3-5 napig ott tudják tartani. És elrendelhetik az azonnali távoltartási rendeletet, igaz, ami 120 nap óráig érvényes. Tehát attól a perctől kezdve, hogy most itt azt mondjuk, hogy 3-4-10, kiállította a rendőr, 120 órát érvényes, ameddig kötelezően be kell tartsa ezt. Utána az áldozat eldönti, hogy ezt meghosszabbítja, és kéri az átalakítását távoltartásira, vagy pedig nem. Sajnos sok esetben nagyon bátorítani kell az áldozatokat, hogy tegyék meg ezt a lépést, mert hogy bíróság, hogy utána járás is, de a biztonságod, az életed és a gyermeked élete mindennél fontosabb. Másrészt pedig van egy ingyenesen hívható zöld szám, ahol most már a 12 alkalmazottból egy ismeri a magyar nyelvet, törve, de beszéli a magyar nyelvet. Ez a 0800 500 300, tehát még egyszer ismétlem, 0800 500 333. Tehát ez az a zöld szám, amelyen 24 órából 24-et a hét minden napján válaszolnak a szakemberek. Itt inkább a tanácsadási rész az, amikor elmondott, hogy úgy érzem, hogy bajban vagyok, mit tegyek. És még van egy jó hírem, apropó, hogy akkor mi történt az elmúlt időszakban, a román rendőrségnek az oldalán, policiaromuna.ro oldalon, román, angol és magyar nyelven elérhető a családon belüli erőszak esetében, hogy mit kell tenni, mi a kényszercsomagom, hova menekülhetek, mit jelent a távoltartási rendelet, ezt honnan kell kérjem. Tehát ez mind olyan fontos információ, amelyet most már magyar nyelven is elérhetünk egy román intézménynek az oldalán. És másrészt a hatóságokba vetett bizalom meg kell növekedjen, hogy higgyék el nekem, hogy jelezni kell ezeket az eseteket. Mert ameddig nincs egy írásos feljelentés, addig nincs, amire hivatkozzon az illető intézmény, hogy kivizsgál. Ameddig az a gyerek hazajön az iskolából, vagy a művészet terápiáról, és neki teljesen természetes, ami ott történt, és nem fontos, hogy nekem elmondja szülőként, akkor meg kell kérdezem azt is, hogy vajon nem-e kéne még jobban alakítsuk azt a viszonyt, ami a gyerekeinknek a bizalmi indexe, mennyire bízik benne az meg a szülőbe. Nem kell folyamatosan feltételezni mindenkiről ezt. De a gyerekemnek, hogyha én megtanítom, hogy mi az, hogy fehér nemű szabály, és oda nem nyúlhat senki más, és nem szégyen és tabu egy családban erről beszélni, akkor azt hiszem, hogy ezek is mind olyan lépések, amelyekkel előre megyünk. És elmondom, hogyha attól arrafele közelített hozzád, és neked nem jó, azonnal szóljál. Tehát, hogy mit tudunk tenni családtagként, rokonként, kollégaként. A kollégám, hogyha elesik egy héten háromszor, és kékzöld foltokkal jön be dolgozni, és azt mondja, hogy megcsúszott a fürdőszobába, azt hiszem, hogy el kell menjek kávézni vele.
Igen.
És bátorítsam arra, hogy szóljon, és hívjam a rendőrséget, ha mellettem verik a szomszédasszonyt.